És akkor elkezdte számolni, hát most megy a felvétel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség
Jézus így szólt tanítványaihoz. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a mennyezőről, és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felvezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál neki. És ha a második vagy harmadik körváltáskor érkezve is, így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná a házitat, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Ébren várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Ez az evangélium igény.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, mindannyian, amikor Lajos Katalin, a kapucínus templom a Szent Imrére emlékezünk, akkor leginkább a barokkorból ismert ábrázolás szerinti magyar ruhába öltözött ifjú áll előttünk, amint itt templomunknak a főoltárán is látható, oly sok kép országszerte, olykor még idiómmal is a kezében ábrázolják. Leginkább egy lányos arcú, ártatlanságot sugárzó, kedves alak sejlik fel előttünk. De vajon valóban ilyen volt-e Szent Imre? Mit tudunk róla? Először kérdezzük a történéseket, egyrészt nehéz helyzetben vannak, hiszen Imre hercegről halála után mintegy 100 évvel írtak egy legendát, amely történeti adatokat is közöl, viszont már eszmélyű, amelyet az utókor aztán még tovább színezett. Másrészt nagyon sok minden teljes bizonysággal állíthatunk róla. Egy szent családba született. István királyunk és Gizella királynő nem egyetlen gyermeketén. A második évezred első évtizedében úgy ezelőtt tájára. Atyától bizonyára a honfoglaló ősök harcos természetét örökli, de anyjától a hajó Gizellától érző szíve örökölte. A tetrekészség és a mélység ott van az életében végig. István király saját utódjának gondolja, a trónra szánja, ezért kiskorától kedvebe fegyelemre, kemény életre neveli. Ugyanakkor hitre és műveltségre is. Ezzel bízza meg a velencei származású Gellért bencés szerzetes, akivel bahogy vérben is és paromhangban is töltenek időt. A legendának néhány részlete történelmi ténynek tekintendő. A fiatal herceg buzdróságának a jelent, hogy Veszprémben a Székesegyházban életének egyik ilyen Istentől megvilágított pillanatában tisztaságot fogad a boldogságot szent szűzne a képe előtt. Teljesen rábízni magamat az Istenre, úgy történjen az életem, ahogy ő megálmodja nekem, ahogy ő tervezi velem, áldani magam neki. Aztán Isten a tanulmányi jelenet is, amikor az ifjú Imre már nevelése befejeztével atyát kíséri Szent Márton hegyére, a szervezetek kijönnek elé, és Szent Istvánnak föltűnik, hogy nem egyforma lelkesedéssel lép oda mindenkihez. Van, akit csak úgy egyszer ölelnek, de van, akinek kilencszer lapogatja meg a vállát, és öleli át. Aztán, amikor rákérdez Szent István, hogy mi az oka ennek a különbségtételnek, akkor azt mondja, hogy nála buzgóbbat nem találsz a szerzetesek között. Ő van ott elsőként az imádságon, és ő hagyja el utoljára a templomot. És folytatódik a legenda, áruhában öltözve, kifigyeli a király, valóban ő az, ezért megteszi előbb Paronhalma apátjának, később pedig Pécs püspökének, Mór ennek a szerzetesnek a neve, akit a paronhalmi Szent Mórként tisztelünk, az első kárpát-medencei legendára, aztán azt is tudjuk Szent Imréről, hogy apjára kérésére később eljegyezte a lengyel király hányát, mert ezt kívánta az országnak a java. Egész biztos arra gondol, hogy házas életet tisztán, szentül fog élni. A házastársával együtt fogja megvalósítani majd Istennek a számára rendelt életünkkel. Aztán az utolsó jelenet tragikus, vadkalózja ki az életét egy vadászat alkalmával 24-25 éves korában. Azt is tudjuk, hogy Szent István mélységes gyászban és gyötrelemben nem lát más kintat, helyesebben megtalálja a kintat, az országot a boldogságos szűz oltalmába ajánlja. Ez is ugyanaz a minta, amit Szent Imre követ az ő életében, Istenre bízni, ráhagyatkozni, személyes életet, családot, nagyobb egységet egy országnak a sorsát. Szent Imre alapját a történelem folyamán mindinkább eszményképpé tették. Szent László király kéri a pápától a boldog támogatását, és a magyarság nem is felejtette el őt soha. 1930-ban nagy országos ünneplésben emlékeztek meg elejét halála 900 éves évfordulójáról. Hamarosan közeledik az 1000 éves évfordulója a halálának. Úgy érzem, hogy újra illő módon kellett készülni. De a 1930-as jubileum óta óriási átalakulások, társadalmi változásoknak a sorozata történt. Viharok és sokféle pusztítás rázta meg az országunkat, de az egész világot. Ma már tömegek vannak, talán ebben az országban is, akik nem is ismerik Szent Imrét. Más eszközök irányítják az életüket, mint az övék irányította. Ma hívő ember olykor úgy érzi, hogy egyfajta ár önnel bennünket, lemossa az a társadalomról, ami évszázadokon át hazánk és népünk előtt szent volt. Felmerül a kérdés, hogyan tudunk ma megállni, mentesek lenni ettől a jótól, szentől, eltérítő ártól, és valahogy megmaradni Szent Imrének a lelkületében. 1948-ban Sík Sándor piarista tartománykörnököt, aki az itteni Tatai Piarista Gimnáziumnak a öntartója volt, az egyik lelki gyakorlaton megkérdezték, hogy tudjuk megvédeni ma az ifjúságot és önmagunknak is a rosszul. Mit kell tenni? És Sík Sándor válasz az volt, hogy a tetteknél fontosabb, hogy szívünkben mi magunk belül megerősödjünk. Elmélyedjen az Isten kapcsolatunk, elmélyedjen a hitünk. És egy személyes képpel folytatta, ha egy fertőzött levegőjű kórteremben vagyunk, vitaminokkal kell magunkat erősíteni. Úgy gondolom, hogy ma is érvényes ez a kép. Csak úgy tudunk túl talpon maradni, ha tudatosan erősítjük magunkat. Megint át Krisztussal, akivel az egyházon át élő kapcsolatban vagyunk, a személyes, bensőséges imában. A hit az életünkben az a biztos forgony, amely nem engedi, hogy elsodorjon az át. A hivatás tudathoz, a küldetésünkhöz, az eszményhez való hűség, amit ápolhatunk magunkban, az értelmes és szép életre készülni, ráhagyatkozni az Istenre, nem a minket körülvevő világra, nem másoknak lehúzó munkáira. Úgy tűnik, hogy 12. Pius pápa félelme a múlt század derekán az emberiséggel kapcsolatban bevált, mert azt mondta, hogy attól félek, hogy az ember tudásában óriássá válik, de erkölcseiben törpe marad. Tudásában óriássá válik, itt a pápa a hihetetlen mértékű technológiai, szellemi fejlődésre gondol, amely valóban be is teljesedett. Szinte nem tudunk ma lépést tartani a technikának a fejlődéséhez. De erkölcseiben törpe marad. Talán arra a veszélyre gondolhatott a pápa, ami bizony azóta valóságá vált, hogy elhalványodik több ember életében és gondolkodásában a teljesen emberi életnek az eszménye, az eszmény irányi őszinte tiszta vágyakozás. A technikát lehet rosszra is használni, az erkölcs iránytűje nélkül rombolásra használni. És mintha a lelki táplálék igény elhalványulna, sokféle fizikai táplálék és árucitnek az ősége mellett. Mintha az együvé tartozás tudatánál, erősítésénél, a közösség építésénél, a család, egy egyházközség, egy falu közösség, egy város közösség építésénél, a közös ügyek gondozásánál, a közjava előmozdításánál, fontosabbá válna az egyén boldogulásának, előmenetelének, szűk látókörül, akár a másik kárára is, még a széthúzás elévén is megvalósítása. Mintha az önzetlen, önmagát odaadó elszálltság, az ész és az erő, a szent akarat és az áldozatvállalás fényérezte munkahelyet, inkább az ügyeskedés, helyeskedés, a kapcsolatok révén történő előrejutás és a gyors meggazdagodás mintája terjedje. A tiszta életű szent ígve üzenete van, tegyük meg, ami rajtunk múlik, hogy erkölcseiben növekedjen nemzetünk, és növekedjünk mi. És ez a tegyük meg, ami rajtunk múlik, elsősorban a hozzánk közel állókra, a szeretteinkre vonatkozik. Az áldozatos életre hívja fel újra szentünkre a figyelmünket. Szabadjon egy apró történetet közbeszúrni, nem olyan nagyon régen olvastam, az öreg Churchillről, aki a feleségével sétál egy angliai parkban, és egyszer csak megjelenik előttük egy utcasában. És az elnök meglepetésére nem vele, hanem a feleségével kezdett beszélgetni, ráadásul olyan kedélyesen, mint hogyha régóta ismerték egymást. És amikor tovább haladnak, akkor azért úgy rámarul a feleségére, hogy egyáltalán honnan is kezdte egy ilyen embert, egy utcas előtt. Aztán a feleségével mondja, hogy hol tudod szívem, amikor még tinik voltunk, ez ott volt a közelben, és fülig szerelmes voltam. Csöncsének volt egy kicsit ilyen fanyarkora, és azt mondta a feleségének, hogy látod, ha akkor hozzámentél volna, most egy utcasető felesége lehet. De azért a feleségénél is kész volt a válasz, és azt mondta, hogy nagyon tévedsz, drágám, ha én akkor hozzámentem volna, most ő lenne Anglia miniszter. Nagy igazság van, ebben a történetben is gondolok. Elsősorban az igazság, hogy egymást tehetjük valakiért kapcsolatban. De a másiknak a szárnyát is szedhetjük egy kapcsolatban. Szárnyakat tudunk adni egymásnak, és szárnyát tudjuk megmutatni. És úgy gondolom, hogy minden ember arra hivatott, aki a szenteket akarja követni, aki az életét az evangéliumra akarja alapozni, hogy úgy éljen, hogy szárnyakat adjon, valakivé tegyen másokat, és ne úgy viszonyuljon a közhöz, a kapcsolathoz, hogy abból valamit kivenjen maga számára. A másik hátán előre lépve jusson valamit, hanem a másikat torna előre. És hogyha kölcsönösen ez a szándék, hogy egymást valakivé tegyük, akkor boldogok leszünk az életben, és megtesszük azt, amit az Isten megállított számunkra, hogy gyarapítsuk, gazdagítsuk és erősítsük egymást. Kedves testvérek, úgy gondolom, a szentek arra bátorítanak bennünket. Szent Imrének ez a nagy nyitottsága az Isten iránt, arra a célra, útra, amit előad az Isten, hogyha tiszta élet, teljesen tiszta élet az, ha házasság, akkor házasság. Ott követem az Isten, ahová állít benne engem azok között az ember között. Ez a fajta hivatás tudat kell, hogy vezessen bennünket. Az a tudat, hogy ebben nagy feladatokra száll bennünket az Isten, és ez nem lehetetlen dolog, hanem azok között, a keretek között, ahová állít bennünk felét alkotni. Nem a trónra száll bennünket, de mindenkinek szerepe van ebben a világban, az országban, a közéletnek a szervezetnek, az ne a gondolás, ne a szintűzás, ne a korrupció, és ne az erkölcstelenség legyen. Ebben mi tudunk a saját életünkben ennek megállt parancsolni, és hogyha a saját életünkben elérünk valamit, azt fog kisugározni, azt fog hatni, abból lesz gyümölcs, abból teremt élet, abból teremt bátorítás mások számára. Mindenki tanul a Szent Imrétől. A fiatalok tanulhatják tőle, hogy lehet tisztán, felelősen, Istenre figyelve élni. A szülők tanulhatják Szent Imrétől és Szent Istvántól, hogy a legnagyobb örökség, amit a gyermekeinknek adhatunk, az nem az anyagi jólét, arra is szükség van, hanem a hit, a bizalom, az Isten vezetett reménység. A vezetők tanulhatják, hogy a hatalom nem az uralkodás, hanem a szolgálatokás. És mindannyian megtanulhatjuk, hogy az Istennek tetsző élet sohasem hiába vagyunk, még ha a világ nem is életünk. Kedves testvérek, Szent Imre már egészen fiatalon halt meg, de nem élt hiába. Az ő rövid élete olyan, mint egy gyertya, amelyik gyorsan elég, de fényével sokakat megvilág. És ott marad a meleget a világossággal szívünkben. Mi is lehetünk gyertyék. Ha bőségesek maradunk, ha tisztán élünk, ha engedelmesen járunk Isten útján. Ez a szentség útja, ez a boldogság útja. Szent Imre herceg, a magyar ifjúság példaképe, könyörögj életünk. Taníts bennünket tisztaságra, engedelmességre és hűségre. Segíts, hogy Isten akaratát mindig felismerjük, és bátran meg is valósítsuk. Könyörögj életünk, hogy életünk, mint a tiéd, Isten dicsőségére és embertársaink javára váljon.
Amen. Isten fizesse meg a csodát.